Isten hozott benneteket itt a Kecskeméti Baptista gyülekezet imaházában. Isten hozott benneteket a YouTube-on, az összes közösségi felületen is. Isten hozta azokat is, akik ezt nem élőben nézitek. Hiszem, hogy ő szól hozzátok, szól hozzánk. Hogy az utolsó énekben kértük tőle, mire van szüksége ahhoz, hogy Isten szóljon hozzád és hozzám a ma délelőttön, mind a kánikula ellenére, mind a leterheltséged, megérkezhetetlenséged, minden olyan tényező ellenére, ami el akarja a gondolatokat, Isten szerint való gondolatokat lopni szellemedből. Hát ez csak Isten szelleme tudja megtenni. Szüksége van rá kimondhatatlanul mindannyiunknak, és hogyha nem kérjük, akkor nagyon sok dologról fogsz hallani, ez biztos, de nem lesz az életedben lélekké és életé. A hadakozás címet adtam az ige hirdetésnek, meg fogjátok érteni miért, de elmondom nektek azt is, hogy a következő néhány 10 percben is szellemi értelemben hadakozni fogunk. És kérjük az Urat, hogy csendesítse szívünket, adjon békességet, adja az ő szent lelkét, és ne hadakozzunk, hanem ejtsük fogjul a gondolatokat Krisztus iránti engedelmességre. Uram, én hálát adok neked ezért a délelőttért, hálát adok mindazokért, akik téged választottak most, és kérlek téged, add a te lelkedet mindannyiunknak egyen-egyenként a rengeteg sok körülményünkre, helyzetünkre, add, hogy benned megpihenve tudjunk rád figyelni, elvenni azt, amit nekünk szólsz. Kérlek a te szent lelkedet, áraszt ki ránk, áraszt ki azokra, akik hallgatják az ige hirdetést. Jézus Krisztus nevéért kérem ezt tőled. Amen. Tehát egy körülbelül negyedik hete tartó ige hirdetés sorozatba ugyanannál az igénél tartunk, ugyanannál az ige verseknél tartunk, és nem tudom, megtapasztaltátok-e már azt, hogy ugyanaz az ige az egyik héten bátorít erre, két héttel később megfed abban, vagy más irányba tereli az életet, és egy irányba tereli az életünket, csak más módon. Hagy olvassam fel ezt az igét, mert akik még ezt nem hallottátok, szeretném, hogyha hallanátok. Azt mondja, hogy így lehet, hogy olvasni is tudjátok, de felolvasom. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 41-től 47-ig, így szól Isten igéje. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra, álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. És egy kicsit, hogyha hátrébb lapoztok az apostolok cselekedeteiben a 20-as fejezetig, Pál apostol mondja. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Amit az Úr Jézus mondott, azt lehet komolyan venni, lehet nem komolyan venni, de attól függetlenül, hogy elhiszed vagy nem, univerzális igazság. Ha Pál apostol minket arra emlékeztet, hogy megemlékezünk az Úr Jézus szaváról, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni, akkor én ezt elhiszem. De mit jelent ez? Mi az igazi boldogság? Láttál-e már olyan embert, aki szomorúságot színlel? Vagy láttál-e olyan embert, aki boldogságot színlel? A boldogságot talán többször színleljük. Az Úr Jézus nem csak ezt mondta, hogy az nagyobb boldogság adni, mint kapni, hanem talán többen ismeritek a boldog mondásokat. Első hallásra van néhány kevésbé triviális ezek között. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Vagy boldogok a lelki szegények, másik fordítás szerint ugye azok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. És miért boldogok? Mert övék a mennyek országa. Vannak olyan boldog mondások, amiket így triviálisan el tudunk könnyedén fogadni, ha először halljuk, boldogok a szelídek, boldogok az irgalmasok, boldogok a tiszta szívűek, a békességet szerzők. Ezeket elfogadjuk talán mert nélkül is, és akkor is, hogyha nem teszem hozzá, hogy a szelídek öröklik a földet, az irgalmasok irgalmasságot nyernek, és a tiszta szívűek pedig meglátják Istent. Nem hiányzik a mert talán annyira. De itt ahol emlékeztet minket Pál apostol, miközben búcsúzik a vénektől, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, nincs folytatás. Itt nincs ott az, hogy mert. Nem tudom, nektek hiányzik-e, de csak annyi van, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miért? Merülhet föl a kérdés bennetek is. Ehhez néhány magyarázatot fogok hozzáfűzni, vagy példát. De nézzük meg, hogy mit tudunk meg Isten igének segítségével arról, hogy miért fontos egyáltalán az, hogy tudjunk adni, hogy ezt az adásból adakozásból fakadó boldogságot megtapasztalsuk, és két dolgot előre bocsájtok, hogy ugye az adakozás az, amennyire tudom, technikailag és igen magyarázat szerint szigorúan a pénzre vonatkozik, de időnként engedjétek meg, kikacsintunk így a sávfársági területre, időre, energiára, néhány mondat erejéig. És ugye az egésznek a gyökere, van egy csodaszép görög szó, aki szereti ezeket, én utána néztem, mert én szeretem őket, hogy ez a metadidus, ami az adakozót jelenti, ez a gyakorlatilag a metadidómi és a didómi, ami átad és ad szavakból származ, tehát az adakozó az átad valamit, vagy ad valamit, ilyen értelemben gondolkodjunk erről. A következő kérdés ez, hogy mikor adtunk mi legutóbb boldogan, ha már azt mondja az Úr Jézus, hogy nagyobb boldogság adni. Lehet, hogy eszedbe jut, hogy nagyon gyorsan föl tudjuk idézni, hogy mikor örültünk annak, amikor kaptunk valamit, aminek örültünk. Az relatíve könnyen megy, vagy lehet, hogy volt olyan élményed, amikor esetleg nem volt semmi jó ötleted, hogy na mit adhatnék ennek vagy ennek az embernek, akit nagyon szeretek, de nincs ötletem. Aztán, ha tovább kutakodsz, akkor lehet, hogy eszedbe jutnak olyan emlékek, amikor például hozzád közel állóknak, nekem mi jut eszembe gyerekemnek, vagy feleségemnek, vagy családtagoknak valami olyat adok, aminek nagyon örül, és látom az ő örömét, az ő öröme lesz az én boldogságom, amikor a nap végén azt hallom a fiamtól, vagy a lányomtól, hogy apa, ez volt a legjobb napom. Apa, ez volt a legjobb napom. Vagy amikor képes vagy hálát adni a testvéredért, hálát adni a feleségedért, azt mondani neki, hogy örülök, hogy te vagy a feleségem, ma is téged választanálak. Elég egyszerű mondat és hatalmas boldogság, pedig csak szavakat adunk. Vannak olyanok, amikor egy ajándékra vár a gyerek, és kimondhatatlanul várja, mert az osztályban már nagyon sok mindenkinek megvan a dobozos, legújabb, 18. generációs kütyű, és ki van fosztva az összes áruház. Nincs, nem tudsz kapni. Még a interneten is nehezen tudod megrendelni, de megszerzed. És mielőtt megérkezne Magyarországra a boltokba, ő megkapja. Örömkönnyek, szótlanság, kimondhatatlan boldogság, ugye? Ki lesz a boldogabb, a gyerek vagy az édesapja, aki adta neki? Lehet, hogy érzitek, hogy Isten is ilyen egy kicsit, ugye? Saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, és Isten azt mondja, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, neki valószínűleg nagyobb boldogság volt ideadni az ő fiát értünk, mint ahogy azt mi meg tudjuk fogni. És hát amit tudunk adni, néhány gondolat, pénz, oké, ajándék, említettem, tudunk adni időt, tudunk adni energiát, tudunk adni képességeinkből egymásnak, és tudunk adni Isten szolgálatára. Vannak olyan dolgok, amit én kaptam gyülekezeti tesóktól, olyan dolgokat, amik számomra a megfejthetetlen vagy elérhetetlen, sőt úgy mondtam nekik, hogy a lehetetlen kategóriába tartoznak, mert nincs hozzá képességem, tudásom, éppen pénzem, vagy valami szükség, olyan helyzet adódik, amit nem tudok megoldani. De Isten rajtuk keresztül ezeket betöltötte. Remélem, hogy ti is tapasztaljátok ezt. És ha megvan az, hogy mikor adtál legutóbb, ami boldogsággal töltött el, akkor tovább megyünk. Ezt a gondolatot magunk mögött hagyjuk, és engedjétek meg, hogy beszéljek nektek arról, amikor különleges módon lehet adakozni, vagy adni. Kiírtam oda ezt az Ézsaiás ígét, remélem látjátok, el tudjátok olvasni, én most nem olvasom föl nektek, de Isten újat cselekedett abban az időben, amikor itt az apostolok cselekedeteiről megszületik az egyház, tehát a születés, az egyház születése történt. És nagyon-nagyon-nagyon különös olvasni azt, hogy mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat, javaikat eladták, és szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Ez hogy hangzik? Napra kész? Vagy azt mondod, hogy Isten lelke ezt ott és akkor mondta, mert akkor született meg az egyház, amin a pokol kapui sem fognak diadalt aratni, ugye? Megszületett az a sérülékeny, kicsi közösség, apostolok közösség, és mire volt szükség? Isten különös módon megmutatkozó kegyelmére. Isten lelke ezeket az embereket arra indította ott és akkor, higgyenek, együtt legyenek, és mindenük legyen közös. Ez utóbbi, ha most mondom nektek, lehet olyan, mindenünk közös, ez már ilyen kommuna, vagy mi ez, de nem. Isten ott itt azt mondta nekik, és Isten újat cselekedett, egyház, az én egyházam, ugyanolyan, tényleg, sokszor halljuk a példát, mint a kisgyermek születése, egyház születése, mikor a legkitettebb, mikor fordítod rá a legtöbb figyelmet, legtöbb energiát, legtöbb mindent, az elején. Az elején fontos, hogy közösségbe legyél gyermekeddel is, fontos, hogy a legtöbb időt, energiát, és fontos, hogy hittel, jó hittel legyél ő felőle, bármilyen körülmény adódik, bármilyen. Tudom azt is elmesélésekből, és nem név szerint, de hogy amikor ez az imaház építkezett, voltak, akik erejükön felül sokkal többet adakoztak annál, mint amiről most, ha megkérdezném bármelyik őtöket, hogy szerinted mennyit kell adakozni, mondanátok egy számot, egy összeget, egy százalékot, nem tudom, mit mondanátok, de erejükön felül adakoztak. És az erejükön felül való adakozás az mindig Istennek egy különleges kegyelme, egy különleges lehetősége arra, hogy hittel beálljunk az ő munkájába. Hogyha szeretnénk egy jó példát venni, hagy hozzam nektek Macedóniát. 2 Korintus 8:1-5. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és a nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Direkt nem raktam ki, hogy milyen volt ez a macedóniai gyülekezet. Elmondom nektek. Ha ezt az egy igét a második igeverstől kezdve nagy szegénységükből adakoztak, akkor egészen biztosak lettünk benne, hogy nem voltak jó módúak. Így ezt talán nem kell magyarázni. És valószínűleg, hogy nem fókuszáltak itt arra, hogy most ószövetség, és én tizedet adok, hogy, hanem erőkön felül jó lélekkel tették. Azt se gondolom, hogy azt mondta volna ott valaki, hogy figyú, csap föl 5 Mózes, van tized lévitáknak. Aztán a maradékból lehet adni tizedet az ünnepekre. Aztán, hogyha kicsit tovább megyünk, akkor 3 évente lehet adni még a szegényeknek, de ezt meghagyom azoknak, akik szeretnek búvárkodni az Ószövetség ezen különleges adakozási részeiben. Nem így tették. Nem gondolom azt se, hogy nekünk így kéne tenni. Nem gondolom azt se, hogy neked, nekem, bárkinek ugyanúgy kéne adakoznia. Amit látok még Macedóniában, a macedóniai gyülekezeten, hogy nekik ez egy hatalmas lehetőség volt, mert hogy, nézd csak, erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy szentek iránti szolgálatban adakozással részt vessenek. Erősen sürgetve kérték tőlünk. Hát én most indulok, csinálom, hadd kezdjek bele, Uram, add, hogy belekezdhessek a te munkádba. Nem számít, hogy mivel. Azt mondták, hogy ez egy lehetőség, ez egy befektetés. És ez olyan rossz ez a szó, de egy fél gondolat erejéig, vagy 2 félig engedjétek meg nekem, mert sokszor ott van a gondolatunkban, hogy majd adok, ha nyugdíjas vagyok, akkor majd adok. Vagy hogyha majd kirepülnek a gyerekek, adok az időmből mondjuk, mert akkor már jobban ráérek, vagy adok a pénzemből majd, ha elértem mindazt, amit szerettem volna. Adok az erőmből, ha odaadom a lakásomat, a kocsimat, odaadom a táskámat, odaadom, ha. Van néhány olyan ha a Bibliában, ami nagyon rossz útra téríti a szívünket. Lehet emlékeztek arra, mi történik Jézus kint van a pusztában 40 napig bőjtől. Ha Isten fia vagy, változtasd kenyérré a követ, mondja neki a kísértő. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen Isten angyalokat küldt és megment téged. Amikor Krisztus a kereszten szenvedett, azt is mondták neki, hogy Isten fia vagy, akkor mentsd meg magad, nem? Ha Isten fia vagy. A ha az nagyon ritkán vezet jó irányba, de találtam egyetlen egyet. Lehet van több is. Ez pedig Péter mondta, amikor a hajóból hívta az Úr Jézus, hogy lépjen a vízre. És Péter azt mondta, hogy Uram, ha te vagy, parancsold meg, és oda megyek hozzád. Más a nexus. Hát így tudunk esetleg mi is elindulni az adakozás útján, hogy úgy kezdjük, hogy Uram, ha te vagy, parancsold meg, kérj meg, győzz meg. Nem azért, mert a tesó úgy csinálja, nem azért, mert, hanem azért, mert te mondod. Miért nehéz az adakozás kérdése? Igen, az a jobboldali szántófő. Tehát a macedóniai gyülekezet nem úgy adakozott, ez csak egy gondolat volt, hogy ők bevetettek mindent. De hogy az adakozás nehéz. Az adakozás nehéznek érezzük. És tudjátok miért? A fogyasztói társadalom nagyon profin megcsinálja nekünk azt, hogy a vágyainkból észrevétlen vagy kevés észrevétlen módon, de szükségletet farag. Két idézőjeles szükségletet. Az egyik nap berakod a webáruház kosarába a telefont, a másnap emlékeztet rá, hogy hát ezt elfelejtetted megvenni. Vagy azt mondod, hogy de jó lenne most már, le kéne cserélni ezt a mosógépet, mert most már van olyan, amit mobiltelefonról vezérlek. De a régi is működik. Nehéz az adakozás, mert eljutunk, akarva, akaratlan eljutunk a pénz kérdéséig. És a pénz az tabu, nem? Valamilyen tekintetben tud tabu lenni, legalábbis a világban nagyon tud tabu lenni, lehet vele sok fele kalandozni, a gondolatainkat el tudja vinni, mindannyian szeretne az ember gazdag lenni, és a Biblia beszél rettentő sok ponton a pénzről. Nagyon sok kontextust lehet idézni, egyet engedjetek meg az 1 János 2.15-ből, hogy mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. Tehát a szemünk, a testünk kívánsága és az élet kérkedése, ezt nem Isten adja. Nem. Gyakorlatilag a világ az képes arra, hogy egy egész életen át tartó felhasználói élményt építsen nekünk, onnétól, hogy megszületünk, odáig, hogy eljutunk a sírgödörig. A célok azok ki vannak tűzve, mérföldkövek lerakva, menedzseled az időt, a pénzt, kicsit szakmai ártalom, projektmenedzsment, de értitek, tehát végigmész rajta. Mert ezért jöttél, ezért születtél, ezt mondja neked a világ, hogy ezért születtél, hogy végigmenj ezen a felhasználó élményen és a pénzben teljesedj ki, vagy valami másban. Egy apró példát engedjetek meg, volt múlt héten ez a játszótéri evangelizáció, katonatelepen is volt ilyen, és miről szólt? Minden nap, minden este lehetett jönni. Fél öttől, fél hétig, hétig ott a gyerekek játszottak, dicsérték az Urat, hallották az evangéliumot. Megjött egy kislány az anyukájával, és odajön ehhez a kis csoportosuláshoz, anyuka rögtön megy utána, hogy hát, kislányom, hát nem akarsz inkább csúszdázni? Nem. Hát akkor hintázni esetleg, vagy a körforgón, vagy a várban játszani, vagy homokozni, vagy bármi mást csinálni nem akarsz, csak oda akarsz menni? Miféle dolog ez? Hát nem ezért jöttünk, nem ez a cél? Képzeljétek, a kislány odament, leült, és azon a délutánon szerintem legalább 8-szor elhangzott az Abcsel 16.31, higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz. Ezt a kislány legalább 7-szer hallotta azon a délutánon, és valószínűleg az anyukája is, mert nem lehetett nem hallani. A felhasználó élmény azt nyújtotta volna, hogy én most megyek, és 20 percig csúszdázok, mászókázok, homokozok. Az sem maradt el utána, nem maradt el, de hallotta Isten igéjét, ami ott lesz magként az ő szívében. Mit tesz ez a test és szem kívánsága és az élet kérkedése velünk? A bűnt szoktuk úgy is megfogalmazni, mint céltévesztés. Eltévesztjük a célt, az életünk célját, és ez történik. Lesz kocsink, még egy kocsink. Nyaralunk. Akik gazdagabbak, talán látjátok, hogy milyen gigantikus módon tudnak vásárolni magánszigeteket, jachtokat, tudnak utazni az űrbe, tudnak lemenni a tenger mélyére, bármit megtehetnek, és mégis sokszor látni azt, hogy nem teljes az életük. Egy végtelen licitbe keverednek egymással. Ki lesz az a gazdag, aki először ezt vagy azt tesz? Nem tud megnyugodni a lelki ismeretük. Mindig valamit többre vágynak, és az a helyzet, hogy mindez együtt és egyen-egyenként, és együtt sem képes betölteni azt az űrt, ami a szívünkben van Jézus Krisztus nélkül. Nekik se, nekem se, neked se. Nem tudja betömni a legjobb autó. Akkor se, hogyha saját rendszámos. Legjobb kirándulás, legdrágább gyűrű. Nem tudom, mi minden, ami elviszi a célt a szemünk elől. Krisztus azt ígéri, hogy ő betölti a szükségleteinket. Nem a vágyainkat, a szükségleteinket, de az betölti. Ne engedd, hogy a vágyaidból instant szükségek legyenek, tesó. Ne. Hadd mondjak néhány példát a teljesség igénye nélkül, hogy mik ezek a szükségletek. Menő dolog, bakancs listát írni, ide megyek, oda megyek, amoda megyek, de jó, hogyha annak a listának néha tudsz egy vonalat húzni, hogy itt a vége, bevásárló listák. Nagyon szeretem, ez ilyen játék, állítsd össze a bevásárló listát úgy, hogy végtelen pénzed van bármelyik webáruházba, és utána kattingasd ki belőle azt, amire nincs szükséged, csak megvennéd. Ezt nem tudod hova tenni, nem tudod, hogy mire használd. Nagy különbség lesz a kettő közt. És hát nagyon fontos kérdés, mert a pénz és ezek a rengeteg dolog és fizikai, materiális, megfogható dolog rávilágít arra, hogy gyakorlatilag gyűjtjük, van már belőle néhány, a fiókba is akad egy-két telefon, ami még működik, tabletek is, hú, hol a töltője, nem tudom. De hova gyűjtjük a kincsünket, ugye? Hol a kincs? Ami örökké való. Amit nem harap meg a moly, amit nem mar meg a rozsda, hol a kincs. Jézus azt mondja, hogy ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved is. Igaza van. Hallgassunk rá. Igen. Hova tervezel? Ez egy nagyon jó kis kérdés. Én szeretek tervezni, minden megvan patika mérlegen mérve. Ne kísértsen titeket az a gondolat, hogy én könnyen beszélek, mert én, amikor ott szoktam ülni fönt, vagy bárhol ebbe az imaházba, azért szoktam abba így gondolatba küzdeni, hogy hát az ember ott elölő olyan könnyen beszél. Az idei évben biztos voltam benne, mert tudtam, tehát, hogy különböző körülményekből adódóan, hogy a családi kasszát, azt egy nagyságrendileg mondjuk 10-20%-os negatív befolyásoló tényező meg fog jelenni az év folyamán, tehát, hogy egy lehetőség megszűnik, és januártól kezdődően nagyon precízen vezettem a kiadásokat, mert mondom, erre készülni kell. Hát készülni kell arra, hogy mi fog történni, amikor beütik a krach, ugye? És írtam, napról napra, percről perce, parkolás, 418 forint, beírod, de gyufa, 20 forint, érted? Centized. És vezetem, már annyira vezetem, hogy rettentő módon szeretem a grafikonokat, színeseket, trendeket ráillesztett, csodaszép. Mi történik? Harmadik, negyedik hónapban abba hagytam. Mert rájöttem, hogy egyszerűen a számok birodalmának már így a rabszolgája vagyok. És nem a számok birodalmának akarok a rabszolgája lenni. Azt mondja az ige, hogy a mennyben van polgárjogunk. Hát ha a mennyben van polgárjogunk, akkor inkább annak a mennyei királyságnak szeretnék jobban az állampolgára lenni. Lehetek kettős állampolgár ideig, darabig, de el kell dönteni. És akkor azt mondtam, hogy Uram, odébb van még ez? Bízom benned, nem érdekel a matek. Te megadod, amire szükségem van. Amikor Covid volt, így hullámokban, nem tudnám nektek megmondani mikor, többször imádkoztam, akkor éppen építkezésben voltunk, épült a házunk, arról vezettem egy bizonyságnaplót, hogy mi mindenben segített meg az Úr. És az a helyzet, hogy ott is teljesen azt tapasztaltam meg, lehet többeteknek ismerős az ige, hogyha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak az építők. Hát így van ez a mi életünkkel is, hogy ha az Úr nem építi, akkor hiába dolgozunk. És így ezt a matematikát is, amikor nagyon fejtegettem, így emlékeztetett rá Jóisten, hogy én építem. Én megtartlak ma is, tegnap is, holnap is. Én ugyanaz vagyok, ugye? Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hát hadakozunk ezzel a pénzzel, hadakozunk. Ígértem, hogy mondok még néhány aspektust arról, hogy mit mond a Biblia a pénzről. Kettőt engedjetek még meg talán. Pál Timóteushoz írt leveléből, mindkét leveléből találtam ide passzoló dolgot. Az egyik egy rövidebb, a 1 Timóteus 6:10, ami ennyit mond, hogy mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárokba egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Timóteushoz írt második levélben pedig ezt írja Pál apostol, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Ez a felsorolás megüli a lelkem, megüli a gyomrom, mert ide húz a pénz. Könnyen leszek a sok pénztől önzőbb, könnyebben leszek dicsekvő. Az, hogy akik az élvezeteket szeretik, inkább az élvezetek szeretik, mint Istent. Ennek most nem nyitok külön fejezetet. Bármelyik bulvárlapot felütöd, találsz benne elég példát. De azt megvizsgálhatjuk, hogy hányszor van előrébb a pénz, mint bármi más. Amikor előbb szárad meg a tinta a házassági szerződésen, mint maga a házasság, hogy megköttetne, vagy legalábbis elő van készítve. Lehet ismersz olyan esetet, ahol családtagok képtelenek egymáshoz szólni pénz miatt, örökség miatt, vagy azért, mert az egyik nem úgy, vagy nem azt adja, amit a testvére elvár, vagy gyermeke, vagy fia, vagy bárki. Akkor tetten érjük azt, amit az imént olvastam, ugye? Szeretetlenséget, kérlelhetetlenséget, féktelenséget, mértékletlenséget. Szeretnénk ettől szabadak lenni. Szeretnénk, hogyha ez a világ nem ilyen lenne. A mennyország nem ilyen lesz. Várjuk. Várjuk. És nem akarom azt mondani nektek, ezt azért remélem jól értitek, mert nem azt akarom mondani, hogy a gazdagság az rossz dolog. Nem szabad gazdagnak lenni, hogy minden kereszténynek tilos a gazdagság. Mi a baj azzal a gazdagsággal, amire emlékeztet minket itt Timóteusi levélbe Pál apostol? Istentelen. Egy szóval, istentelen gazdagság. Nem megelégedett gazdagság. Nem. Isten igéje figyelmeztet bennünket arra is, hogyha gazdag is vagy, az életedet nem az fogja megtartani. Lukás 12-ből engedjétek meg ezt. Ezután azt mondta nekik már, mint Jézus. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki az életét, akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán mondott nekik egy példázatot, ahol egy gazdag ember már rettentő sok javat fölhalmozott, és amikor megelégedettségében ez a gazdag ember azt mondta, hogy én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Életedet akkor sem a vagyonod tartja meg, amikor kevés, és akkor sem, amikor sok. Ha beteg vagy, számít, hogy mennyi van a bankszámládon, bent fekszel a kórházban. Nem mesélem el nektek, most azt nem nyitom ki. Édesanyám életét nem tudtuk pénzzel megmenteni. Nem. Bármennyivel. Szerettem volna. Az ige azt kéri, hogy például a gazdagok, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben. Ha gazdag vagy és gazdag vagy a jó cselekedetben, akkor közelebb vagy az Isten szerinti gazdagsághoz. Akkor nem csak odáig jutsz el, hogy szeresd magadat, akkor belekerül a szeresd a fele barátodat, mint magadat is, ugye? És nem lesz nehéz. Hozhatok néhány példát talán, ugye a vagyonra, a gazdagságra. Az egyik kedvencemet hagyd mondjam el nektek. A gazdag ifjú történetét. Lehet, hogy valakik nagyon jól ismerik, lehet valaki először hallja. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mármint oda ment ugye Jézushoz. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte melyikeket. Jézus így felelt. Ezeket. Ne őj, ne parásználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre azt mondta. Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Egy másik fordítás azt hiszem azt mondja, hogy Jézus megkedvelte ezt az ifjút. Megkedvelte azután, hogy ő megtartja a parancsolatokat. Miért kérte tőle ezt, hogy add el a vagyonot és oszd szét a szegényeknek? Lehet, hogy azért, mert a saját jóságáról meggyőződve úgy gondolta, hogy neki nyitva van az Isten országa, ugye? Vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy ő már annyira jó, hogy még Isten fiát Jézus le tudja nyűgözni? És megint eljutottunk a gyökérhez, a pénz gyökérhez. Ha azt szereted, ha csak azt szereted, ha az van az első helyen, akkor Jézusnak nem csak erre a kérdésére, de nagyon sok kérésére fogsz nemet mondani, és szomorúan el fogsz ballagni. Nem sokkal később azt hiszem, Jézus azt mondja, hogy ugye a gazdag ember nehezen megy be majd a mennyeknek országába, meg hogy ugye tevének könnyebb átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek királyságába. És akkor már, hát akkor ki mehet be a mennyek királyságába, uram, ott már megkérdezik tőle, és ugye mondja, hogy hát ez ugyan embereknek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Ott még nem mondta el nekik, hogy mi a megoldás. De figyelmeztette őket. Hát amikor ezeket olvasod, úgy lehet egy kicsit te is elszomorodsz, de Isten lelke meg tud tölteni élettel, és így a szellemünknek tud adni mennyei gondolatokat, hogy hogyan cselekedjünk. Akkor azt fogod mondani, hogy Jézus, én meg akarlak téged ismerni, nem olyan akarok lenni, mint a gazdag ifjú. Nem akarok szomorúan elballagni. Még akkor se, hogyha ez most nagyon fáj. Még akkor se. Én veled akarok tovább menni. Ki volt az, aki Jézusnak erre az egy szavára, hogy jöjj és kövess engem, főpattant a munkahelyéről, egy jó jövedelmező vállalkozását a háta mögül hagyott, és azt mondta, hogy követlek, megyek szó nélkül, nem kért magyarázatot, hogy ő mennyire jó. Javítsatok ki, ha nem így van, de én úgy emlékszem, hogy Máté a vámszedő az így körülbelül így lett elhívva. Jöjj és kövess engem. Mit kasszírozott Máté? Bármit. Bármit. Azon felül, amit az adó, vagy a törvény meghatározott, a vámszedők rárakhatták a saját kis bevételüket. Ő maga mögött hagyta. Nem olyan volt, mint a gazdag ifjú. Bámulatos. Bámulatos. Ha megismered Jézust, akkor lehet, hogy még az is megadatik, nem csak az, mint Máténak, hogy azt mondod, hogy Uram, követlek téged, hanem megadatik az, amire Jézus a tanítványok figyelmét fölhívta a templomba. Az özvegyasszony. Megy ki, bedob 2 fillért. 2 fillért, minimum 5 forint, oké? Bedobja. Jézus azt mondja a tanítványoknak, ő többet adott bárkinél, mert a többiek a feleslegükből adtak, ő pedig mindenét odaadta, mindenét. Hát Jézus még nagyon sok példázaton keresztül beszél, meg Isten igéjén, nagyon sok példázaton és igény keresztül beszél arról, hogy milyen kapcsolatunk, milyen zavaros kapcsolatunk lehet így a pénzzel. Menjünk tovább egy kicsit, hogy nem mindig csak a pénzről beszéljünk, mert már elmegy a hangsúly, bocsánat. Hogyan adakozz? Ugye? Nem hadakozni szeretnénk, hanem adakozni. Nem tudok neked mondani számot, de néhány szempontot. Adakozz abban az országban, aminek az állampolgára vagy. Adózz ott. Mennyei állampolgár vagy? Adózz ott. Add meg a császárnak, ami a császáré. Add meg Istennek, ami az Istené. Mondja Jézus, hogy keresd először az ő országát, és minden más megadatik neked. Tedd ezt örömmel, jó kedvel. Lehet, hogy az adakozásról 10-ből 9 embernek eszébe jut az ige. Jókedvű adakozó, szereti az Isten. És emlékeztet minket az ige arra is, hogy mink van nekünk, amit nem kaptunk. Mit van, amit nem kaptál? Ha szeretnél prioritást fölállítani, segíthet az ige ebben is. Hogyan adakozzak? Hát először is, ahogy azt a szívedben eldöntöd, de Timóteusnak azért Pál apostol így ír egy ilyet, és ez lehet egy vonalvezető nekünk, neked is, hogy ha pedig valaki az övéiről, és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Akiket rád bízott az Úr, családot, ha adott, akkor vedd figyelembe. hitünk cselédei ismerős lehet, vedd figyelembe. Úgy adakozz, hogy ne legyél Isten áldásainak egyirányú zsákutcája. És ne határozz úgy, mint például az egy talentumot kapott szolga. Hogy határozott az egy talentumot kapott szolga? Elmondom, még ez azt hiszem. Akik több talentumot kaptak, befektették, megforgatták, jött az Úr, visszaadták. Az Úr megdicsérte őket. Jól van, hűséges és derék szolgám, jól gazdálkodtál ezzel kevéshez, és sokkal többet bízok rád, gyere és örülj velem együtt. Az egy talentumos szolga mit mondott? Uram, tudom, hogy szigorú és kemény vagy, még azt is learatod, amit nem te vetettél, és onnan is begyűjtöd a termést, ahova nem vetettél magot. Féltem tőled, ezért elástam a talentumot, tessék, itt van, ami a tied, és visszaadja azt az egyet. Azt az egyet. Ekkor ura azt mondta neki, te gonosz és haszontalan szolga, azt gondoltad, hogy azt is learatom, amit nem én vetettem. Onnan is begyűjtöm a termést, ahova nem szórtam magot. Miért nem vitted a pénzváltókhoz a pénzemet, hogy kamatozzam? Most kamattal megnövelve kaptam volna vissza. Jól ismerte ez a harmadik szolga Istent? Neki nem mondták el a tékozló fiú példázatát, ugye? Tékozló fiú hazaér, apja már várja a papírokkal. Hát fiam, amióta kikérted az örökségedet, ennyit emelkedett az adó, volt az infláció, meg a hátralék. Szigorú és kemény vagy. Nem ilyen az Isten. Nem a papírral vár minket, ezzel tartozol nekem. Nem így vár téged haza. Tékozló fiú apja minden este kint állt a kapuba. Várta azt a fiát, aki a vagyon felét elvitte. Hús. És nem azt kérdezte, amikor hazajött, hogy hol van? Mibe fektetted? Ő úgy gondolkodik, ahogy Isten gondolkodik rólunk. Isten kifizetett helyettünk mindent. Elengedte. A bűneink büntetése rajta volt. Ő az ő fiát adta. Adta. Talán ismeritek az igét. Aki a János 3.16-ot még nem hallotta, azt most nem fogom megkérni, hogy tegye fel a kezét, annak elmondom, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten örök életet adott neked és nekem Jézusban. Máshogy nem. Örök életet, hadakozás nélkül, örömteli, jókedvű adakozással, ami azt mondja az ige, hogy nagyobb boldogság, mint kapni. Hadd beszéljek nektek a legeslegvégén az egyetlenről, aki nem hadakozott, mármint az atya akaratával nem hadakozott. Hadakozott ugyan a kereszten, az ige, ahogy mondja, legyőzött szellemi hatalmasságokat, győzött a bűneit felett, azért győzött, hogy örök életed legyen. Nem hadakozott akkor sem, amikor őt vádolták, amikor korbácsolták, amikor töviskoszorút tettek a fejébe. Nem. Az ő keresztjénél az a római százados, aki élete során csak feltételezem nem egyetlen kivégzést nézett végig, ott volt aznap is, amikor Jézus Krisztust fölfeszítették a keresztre. Az az ember, aki több kivégzés után ott állt, végignézte az ő szenvedését és halálát, azt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. Ez az ember Isten fia volt. Nem a tegnapi, nem a tegnap előtti, nem a múlt heti, nem a tavalyi. Ez az ember, aki most letette az életét, Isten fia volt. Neki könnyű volt, ugye? Ott volt, látta. Ő fölismerte. De hadd mondjam neked, semmivel sem volt könnyebb azoknak, akik ott voltak. Sem akkor, amikor Krisztus meghalt, sem akkor, amikor feltámadt. Volt tanítvány, aki nem volt ott, amikor mentek az üres sírhoz, nem volt ott, amikor néhány tanítványnak megjelent az Úr Jézus. Tamáskodott, ugye? Tamás. Aki azt mondta, hogy amíg már pedig én nem látom az ő átszegzett kezét, és nem látom a sebét az oldalán, addig nem hiszem el. Mit csinált Krisztus? Oda ment Tamáshoz. Feltámadása után, és azt mondta neki, hogy nyújtsd ide az ujjadat, nézd kezemet, nyújtsd ki a kezedet, és tedd az oldalamba, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás fölkiáltott, én Uram és Istenem, majdnem, mint a római százados. És tudod, mit mondott erre Jézus? Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Már megint a boldogság. Boldog vagy, ha nem látod, és hiszed. Boldog vagy, ha nem látod, de hiszed, hogy ő meghalt, érted, a te bűneidért, azért, hogy neked örök életed legyen. Akkor boldog életed lesz, akkor megtapasztalod azt, nagyobb boldogság adni, mint kapni, akkor megtapasztalod azt, hogy a szükségleteidről ő gondot visel, és eljutsz egyel tovább, mint a római százados. Lehet emlékeztek, hogy az elején énekeltük, hogy ő ad nekünk pénz nélkül új életet, és Isten megbocsátása, Jézus Krisztus áldozata számodra is elérhető, megragadható, hittel. Boldog lehetsz, hogy nem látod és hiszel. És ebből az örök élet perspektívájából szabad leszel mindattól, amire Pál figyelmeztette Timóteust az utolsó időkben lévő emberekről. Ha még hadakozol, bátorítlak. Tedd le a fegyvert, tesó. Tedd le. Érted is meghalt. Értem is. Ha már ismered, kövessük együtt. Egy imádságot fogunk most elénekelni, ami úgy kezdődik, hogy mindenem tiéd. Ezt fogjuk együtt elénekelni, és utána, a hirdetések után, hogyha valaki szeretne bizonyságot tenni, lesz rá lehetőség.